Szeretettel köszöntelek benneteket. A mai témámnak a címe adventi készülődés. És ugye december hónap, ilyenkor minden az adventről szól, és arról, hogy várunk valamit, ugye az advent az azt jelenti, hogy eljövetel, ilyenkor az emberek várnak valamit, készülnek a karácsonyra. Amikor én még kisgyerek voltam, akkor a karácsony az még csak egy kétnapos ünnep volt, vagy max. Három, ugye volt a Szenteste, meg karácsony első napja, meg másnapja, mert hogy Jézus 3 napon keresztül született. Hogy is van ez, na mindegy, ebben most nem akarok belemenni. Tehát azóta, hogy felnőttem, azóta karácsony nem csak egy, meg két, meg 3 napos ünnep lett, hanem egy egész hónapos ünnep, és ugye az advent várás is már karácsony után ebbe, hogy keveredik bele december 6-i Mikulás, meg egyéb ilyen dolgok, hát az meg egészen horror, hogy akkor jó, itt Magyarországon december 6-án jön a Mikulás, angol nyelvterületen ott Jézuska helyett jön a Mikulás. Szóval igazából akkora katyvasz van, és én most ezek közül egyikről sem szeretnék beszélni, ugyanis az az adventi készülődés, amiről én szeretnék beszélni, annak semmi köze a karácsonyhoz, a Mikuláshoz, az adventi készülődéshez, meg gyertyagyújtogatáshoz, hanem egy egészen másik adventről szeretnék ma beszélni, és egy egészen másfajta készülődésről, Jézus második eljöveteléről, amikor ő dicsőséggel fog eljönni erre a földre, ítélni fog. És az a kérdésem a mai napon, hogy erre készen állsz-e? Készen állsz Jézus eljövetelére? És ezt a kérdést, ezt nem én találtam ki, hanem ez Jézus tanításából következik ez a kérdés, és a mai alkalommal erről szeretnék beszélni, és Isten igéből szeretnék megmutatni nektek azt, hogy mit tanított erről maga Jézus, hogy hogyan lehetünk készen az ő eljövetelére. A mai alkalommal egy kicsit rendhagyó módon nem prezentációt fogok tartani, vagy nem olyan jellegű prezentációt fogok tartani, mint máskor, hogy mutatom így a diákat, hanem magából a Bibliából szeretném, hogy egy hosszabb szakaszt átnéznénk, mégpedig Máté 24. és 25. fejezetét. Hát, hogyha most ezt valaki így meghallja, már rögtön azt gondolja, hogy hát ez elképesztően sok, és ezt nem is fogjuk átnézni az egészet, ugyanis most szeretném, hogyha egy kicsit a nagy képet látnánk meg. Tehát sokszor ez a probléma, hogy elveszünk az apró részletekben, és most a mai alkalommal pedig azt szeretném, hogyha így egy kicsit a nagy képet látnám meg, hogy mit is akart igazából Jézus átadni, mondani, mi az üzenetnek a magva, amit úgy igazán be kell, hogy építsünk a szívünkbe, a lelkünkbe és a hétköznapi gyakorlatunkba. Mivel, hogy nem tanításokkal foglalkozunk, hanem a hétköznapokat éljük. És hogy ebben ezekben a hétköznapokban mik azok a dolgok, amiket most tennünk kell, vagy tehetünk, amikkel fel tudunk készülni. De nem is szaporítom tovább a szót a bevezetőhöz, hanem szeretném, hogyha elkezdenénk Isten igéjét olvasni, és rögtön a Bibliához fordulnék. Máté 24. fejezete egy olyan fejezet, amivel nagyon sok keresztény foglalkozik, függetlenül felekezeti hovatartozástól, sok érdekes dolog van benne, azzal kezdődik, hogy a tanítványok oda mentek Jézushoz, és arról kérdezték őt, hogy mikor lesznek meg ezek már, mint amikor a templom leromboltatik, és mi lesz a jele a te eljövetelednek, vagyis az adventnek, és a világ végének. És az egész fejezet, egész pontosan a körülbelül a 20-akárhanyadik versig, mondjuk a 30-31. Versig, az arról szól, hogy mi lesz a jele Jézus eljövetelének, a templom lerombolásának és a világ végének. Tehát ezek azok a jelek, amikről a mai alkalommal nem fogok beszélni, ugyanis Jézus itt nagyon sok mindent elmond, majd egy-két dologra azért visszahivatkozok. Nagyon sok ilyen kifejezés szerepel ebbe, hogy akkor, amikor, azok a napok, szóval, hogy nagyon sokszor egy nagyon konkrét időre hivatkozik vissza Jézus, és ez a gondolat, ez majd a következő fejezetben is visszaköszön, ugyanis amiről a mai alkalommal szeretnék beszélni, az az, hogy bár Jézus elmondja ezeket a jeleket, elmondja, hogy mi minden fog történni, hogy akkor majd lesznek háborúk, meg háborúk hírei, meg járványok, meg nagy nyomorúság lesz, meg mindenféle dolog lesz, de nem ez a lényeg. És az a helyzet, hogy ebben a mai világban annyit hallunk. Tehát az ember bekapcsolja a híradót, nekünk nincs tévünk, úgyhogy nem is tudom bekapcsolni a híradót, de nagyon sok ember nézi a tévét, nézi a híradót, vagy bekapcsolja a Facebookot, és akkor végigpörgeti a híreket, vagy egyszerűen csak kimegy a piacra, és hallja, hogy miket beszélnek az emberek. Még csak nem is kell kereszténynek lenni, és az ember hallja ezt a sok-sok szörnyűséget, ami történik a világban. Még itt viszonylag be is vagyunk zárva egy ilyen kis nyugodt, békés világban, hogy az elmúlt nem is tudom hány évtizedben nem is volt háború, amióta én élek itt ebben az országban nem is volt háború, még csak olyan komolyabb zavargás sem, már kicsit délebbre a Balkánon ott volt, de hát, hogy itt mi Magyarországon élünk, vagy esetleg nyugatabbra, itt nem volt semmi. Tehát évtizedek óta az emberek egy ilyen biztonságérzetben élnek, nem történik igazából semmi. És hogyha már egy kicsit már rosszabbul mennek a dolgok, már megszorítások vannak, már akkor azt úgy rögtön megérzi az ember, hogy hoppá, hát hová tűnt itt a király életszínvonalú. De hogy igazából azok a dolgok, amikről Jézus beszél, azok mindig is voltak. Tehát, hogy már valójában azok a dolgok, hogy akkor járványok voltak, meg földrengések voltak, háborúk voltak, háborúk hírei voltak, ezek valójában nem új dolgok. Tehát, hogy már a 16. században is, meg a reformáció korában is azt mondták az emberek, amikor ezt az igét olvasták, hogy bizony azok a jelek, amikről Jézus beszélt, ezek itt történnek körülöttünk. És hogyha egy kicsit kitekintünk a világba, tényleg egy rakás háború van a világban, sokkal több háború folyik ma a világban, mint valaha. Sokkal több földrengés van, sokkal több járvány van, ugye ezt nem kell bemutatni, most is éppen egy nagyon komoly világjárvány kellős közepén vagyunk, és az emberek halálra rettegik magukat, hogy akkor most vagy a járvány viszi el őket, tehát vagy a koronavírus viszi el őket, vagy a vakcina viszi el őket, vagy az állam viszi el őket, mert nem akarják a vakcinát beadni. Szóval, hogy megvannak a különböző opciók arra, hogy éppen mi lesz most a világ vége, és mitől kell most éppen félni, és akkor arra figyelnek, hogy akkor most mik az idők jelei, és hogy hogyan fognak majd éppen belepusztulni az aktuális világ végébe. Hát azért azt hozzá kell tennem, hogy amikor a világháború, az első meg a második világháború, a keresztények gyakorlatilag ugyanezeket mondták az éppen aktuális nyomorukról, az éppen aktuális üldözésekről, és arról, hogy éppen aktuálisan hogyan fognak belepusztulni azokba a körülményekbe, amik éppen ott akkor voltak. Szóval ez egy érdekes kérdés, hogy akkor most miért mondta el tulajdonképpen Jézus ezeket a jeleket? Hát egy biztos, nem azért, hogy ezekkel a jelekkel foglalkozzunk. Ez a tanulság, amit Jézus az egész történet végén leszűr, és innentől kezdem az igét, ez eddig bevezető volt, Máté 24:42-től 44-ig olvasom. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, melyik órában jön el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, ha tudna a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakaszában jön el tolvaj, vigyázna és nem engedné, hogy házába betörjön. Azért legyetek készen ti is, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Hát ez azért nagyon érdekes, ez a gondolat, amit itt Jézus mond, mert hogy végig azokról a jelekről beszélt Jézus, hogy honnan lehet felismerni, amit a tanítványok kérdeztek, hogy akkor mikor lesznek meg mindezek, mi lesz a jele az eljövetelednek, meg a világ végének. És miután Jézus egy rakás ilyen dolgot, eseményt, jelet felsorolt, utána a legvégén azt mondja, hogy figyeljetek, az egészből az a tanulság, ezt jegyezzétek meg, ezt véssétek a szívetekbe, hogy nem tudjátok. Nem tudjátok, és ami a legfontosabb, hogy legyetek készen. Tehát magyarul ne a jelekre figyeljetek, ne azt nézzétek, hogy most éppen mit csinál a pápa, mit csinál Trump, mit csinál a koronavírus, milyen háborúk vannak, ne ezekre figyeljetek, mert ez önmagában kevés. Azt mondja Jézus, hogy legyetek készen. Legyetek készen. Ez a végső tanulsága annak, amit Jézus mond, az összes idők jeleinek ez a végső tanulság, hogy legyetek készen. Na de hát akkor, jó, oké, legyetek készen, hát akkor legyek készen, oké. Hogy kell készen lenni erre? Tehát, hogyha nem tudom, jön hozzám egy vendég, akkor tudom, hogy kell készen lenni, akkor úgy kell készen lenni, hogy akkor szépen kitakarítunk, főzünk ebédet, vagy vacsorát, ami ahova jön a vendég. Tehát ott fel tudok készülni, hogyha jön a tolvaj, akkor úgy tudok felkészülni, hogy mondjuk bekamerázom a házat, meg nem tudom. Tehát, hogyha tudom, hogy jön a tolvaj, akkor úgy tudom, de hogyha nem tudom, hogy jön vendég, hogyha nem tudom, hogy jön tolvaj, akkor hogy a csodába legyek erre készen? Tehát, hogy önmagában ez is, amit Jézus mond, hogy legyetek készen, ez már olyan rejtélyes, titokzatos. Hogy lehet egy váratlanul, egy olyan eseményre felkészülni, amiről nem tudom, hogy mikor fog bekövetkezni. Nem tudom azt, hogy hogyan kell rá felkészülni. Pont itt van ez a bizonytalansági faktor, és ezért nem tudom, hogy kell rá felkészülni. Na hát pontosan ezért mond Jézus 4 példázatot arról, hogy ezt hogyan kell megcsinálnunk. Hogyan kell csinálnunk azt, hogy legyetek készen, mert ez egy parancs. Jézus azt mondja, hogy legyetek készen. Jó, oké, Jézus, hogyan legyünk készen? Közben itt a Zoom-on, a közösségünkben én figyelem, hogy van-e hozzászólásotok, és látom, hogy Józsáik jelentkeznek, úgyhogy adok nektek szót. Bátran mondjátok, és utána majd kihangosítalak benneteket, hogy mások is hallják.
Bocsánat, csak azt hittem, hogy kérdés lesz, és csak arra jelentem. De már azóta mondtad.
Nagyon jó, Zsófi, köszönöm, így van, így van, így van. Tehát, hogy a következő példázatok azok, amik ezt megmutatják nekünk, hogy hogyan legyünk készen, hogy akkor ezt hogy kell csinálni. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy ezeket a példázatokat igazán megértsük, és tudom, hogy ez 4 nagyon komoly, hosszú és bonyolult példázat, és a mai alkalommal ezeket most nem fogom felolvasni, és nem fogom részletesen végigvenni versről versre, ugyanis ez nagyon hosszú lenne. Mellesleg a Máté 25-ben szereplő példázatokról egyen-egyenként tartottam már egy korábbi alkalommal egy-egy külön tanítást, úgyhogy aki szeretné, ezeket így megtekintheti, átgondolhatja részleteiben is. Amit a mai alkalommal szeretnék, az, hogy erre a kérdésre kapjunk egy átfogó választ a példázatokból, egy ilyen madártávlatból való látást kapjunk, hogy hogyan legyünk készen. Ugyanis az összes példázat erről szól, és a mai alkalommal szeretném ezeket a példázatokat összefoglalni, és a fő tanulságokat leszűrni. Mellesleg azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb probléma, amikor keresztények ezekkel a példázatokkal foglalkoznak, az, hogy elvesznek a részletekben. És próbálják így részleteiben azonosítgatni, hogy akkor ez azt jelenti, ez azt, amazt jelenti, és akkor így a részletekben elveszve, hát elvisz a lényeg. Hát nem derül ki, hogy akkor valójában mi is ezeknek a példázatoknak a legfőbb tanulsága, és főleg összefüggésében mi a tanulságuk. Úgyhogy bíztatlak benneteket arra, hogy olvassátok el magatoknak otthon, kutassátok ezeket a példázatokat, hogy ne csak az legyen, hogy amit én most mondok, azt így rámondjátok, hogy hát igen, biztos olvastam, meg okos, meg mit tudom én. Nem, olvassátok el magatoknak, kérjétek Isten szellemének a vezetését, hogy ti is meglássátok azt az üzenetet, azt a tanulságot, amit az Úr nektek, a ti szíveteknek mond. Foglalkozzatok ezekkel, mert Jézus ezt parancsba adta, hogy legyetek készen, és nem kérdés az, hogy az idők jeleit azt látjuk magunk körül. Ez nem kérdés. A kérdés az az, hogy hogyan legyünk készen. És a következő példázatok erről szólnak. Na nézzük akkor az elsőt. Az első példázat az az okos és a gonosz szolga példázata. Nagyon röviden arról szól, hogy van egy úr, ez az úr, akinek van egy háza, és a szolgájára, a rabszolgájára, itt egész pontosan a rabszolgájára rábízza az egész házanépét, hogy a maga idejében adjon azoknak eledel. Tehát, hogyha ezt a szolgát vagy rabszolga szót meghalljuk, akkor az ember úgy arra gondol, hogy hát ugye ez biztos valami olyas valaki, aki nem tudom, úgy a talicskát tolja, vagy valami ilyen alja munkát végez, vagy vécét pucol. De hogy a Bibliában nem csak ilyen rabszolgák vannak, a Bibliában vannak olyan rabszolgák is, mint például egy József, vagy egy Dániel, aki egy egész ország vezetését végezte rabszolgaként. Tehát, hogy ez egy, a mai fogalmaink szerint ez sokkal inkább ilyen ügyvezető igazgató, vagy gazdasági igazgató szerep, nem tulajdonos, alkalmazott, de egy magas beosztást fejez ki, tehát az, hogy az egész népén, háznépén gondviselővé tette. Na ez például József volt Potifár házában, ez tipikusan egy bibliai példa erre az esetre. József Potifár házában, Mózes első könyvében részletesen elolvashatjátok azt a történetet, hogy na ő tipikusan ez a jó és hű szolga volt, és Isten meg is áldotta. Na most ő hogyan készült fel arra, hogy amikor visszajön az ura? Hát ő egyszerűen csak végezte a dolgát. Tehát, hogy igazából semmi extrát nem csinált ez a jó is, vagy ez a hű és bölcs szolga, hanem egyszerűen csak végezte hűségesen a dolgát, úgy tekintett arra a vállalkozásra, amiben bele lett helyezve, mint vezető igazgató, mint hogyha az a sajátja lenne. Na most ehhez képest a gonosz szolga az halogatja az én uram a hazajövetelt, szolgatársait verni kezdeni, és a részegesekkel együtt enne és inna. Hát, hogyan szokták általában az emberek a munkát végezni? Hogyha elmegy az ember valaki munkahelyre, akkor ott mindenféle hozzáállást lehet tapasztalni, de a legtöbb embernek a hozzáállása a munkahelyen az milyen? Erre nyugodtan szóljatok hozzá. Milyen általában az embereknek a hozzáállása egy munkahelyen? Na, Zsófi, jelentkezel. Mondjad bátran.
Az, hogy nem annyira érzik magukénak.
Aha.
Gondolás mond, aztán muszáj megcsinálni, és épp ezért a lehető legkisebb energiába fektetik.
Nagyon jó, szuper. Nagyon jó, amit mondtál. Így van, tehát, hogy nem érzik a magukénak, és csak a minimumot adják, a minimális energia befektetéssel. Ez az a kategória, hogy csak éljük túl, nem? Csak a minimumot teljesítem, és egyébként pedig úgy túlélnek, ügyeskednek, ellébecolnak, hogyha lehet. És pont erről beszél, hogy hiába ott van egy nagy megbízatása, de mégis úgymond ezt az elmismásolást, ellébecolást választja ez a gonosz szolga. Tehát nem érzi a magáénak ezt a dolgot, a saját érdekeit nézi, és nem pedig a vállalkozásnak, vagy a háznépnek az érdekeit. Kicsit itt bejön ez a vállalkozói, vagy alkalmazotti szemlélet, és igazából ez a példázatnak, vagy ennek a példázatnak ez a tanulsága, hogy akkor mi a viszonyulásod az Isten országához, ahhoz a háznéphez, vagy ahhoz a vállalkozáshoz, és majd a következő példázatból kiderül, hogy itt tényleg az Isten országáról van szó, és itt tudom, én is hallottam sokféle példázatot, mert lehet azt mondani, hogy hát ugye ezek a szolgák, ezek igazából a prédikátorok, mert ők a gondviselők az Isten háza népén, de majd a következő példázatokban egyértelműen ki fog derülni, hogy itt mindenki az Úr szolgálja, mindenki ugyanolyan mértékű kincset és hatalmat kapott ebben az Isten országában, és hogy ehhez hogyan viszonyulsz, hogy ehhez úgy viszonyulsz-e, mint akinek ez sajátja, és ezzel hűségesen és bölcsen akarsz élni, hogy ez gyarapodjon, hogy ez növekedjen, és egyébként majd a talentumok példázata ez bővebben kifejti ezt a példát. Tehát valójában a talentumok példázata az ennek a példázatnak egy folytatása. Vagy pedig úgy tekintesz erre, hogy hát ezzel úgy nincs különösebben dolgom, nem tudok én itt sok mindent csinálni, csak éljem túl, én is csak egy vagyok a sok közül, és igazából nem vagyok én valami rendkívüli ember ebben a történetben. Csak úgy egy alkalmazott vagyok a többi között. És azt mondja Jézus, hogy ez nem működik. Azt mondja, hogy ezt a fajta szolgát, ezt ketté vágatja, a képmutatók sorsára juttatja. Tehát, hogy ez így nem túl kívánatos vég, hogyha ezt az igét megnézzük. Igen. És azért szeretném azt itt már most rögtön az elején kihangsúlyozni, mert amikor múlt héten beszélgettünk erről néhányakkal, akkor azért felmerült az a kérdés, hogy hát akkor ez így elég kemény, hogy akkor ez mindenkorban akkor nagyon, nagyon tolni kell így a szekeret. Ugye talán a kép így egy kicsit más értelmet is nyer, hogy hát akkor itt nagyon-nagyon tolni kell ezt a szekeret, mert különben jaj. De hogy nem erről van szó, mert hogy szeretnék egy picit visszagörgetni, hogy ez az egész példázat sorozat a Máté 24 végén és a Máté 25. fejezetben, ez egy nagyon konkrét időszakra vonatkozik. Mindenhol itt van ez az akkor. Ez a végső idő, amikor közvetlenül Jézus eljövetele előtti idő, a nagy nyomorúság ideje, meg az azt megelőző időszak, amikor fel kell készülni erre. Amikor már látjátok, hogy itt vannak az idők jelei, de még a várakozás ideje van. Na majd, hogy akkor mi lesz a számon kérésnek az eredménye azoknak az embereknek, akik megtapasztalják azt, hogy visszajön az Úr. Jó, tehát ez nem minden egyes emberre vonatkozik, hanem azokra, akik meg fogják tapasztalni az Úrnak az eljövetelét. Jó, ezt már most az elején elmondom, hogy ezt tisztázzuk, hogy ez nem egy minden emberre vonatkozó kijelentés, hogyha te nem végeztél nagyon kemény munkát az Úrért, akkor eláshatod magad. Mert mi van például a kereszten függő latorral, akinek azt mondta az Úr, hogy bizony mondom neked még ma, velem leszel a paradicsomban. Hát, hogy ő milyen munkát végzett, mennyire volt hű is, bölcs szolga az ő háza népén, hát nyilván azért az, amit mondott, az egy hitbéli megvallás volt, ez értékelendő, de hát nem lehet mondani, hogy azért ő annyira tolta az Isten országának szekerét, hogy most akkor ezért ő neki milyen nagy dicséret jut, és mégis ott lesz Jézus. Ezt mondta neki, úgyhogy ha valaki a halálos ágyán tér meg, akkor is ugyanúgy megkapja ugyanazt, mint aki egy egész életet végig munkálkodott az Úrért, és itt benne most az, hogy hogyan erre most nem akarok így részleteiben kitérni, de hogy nem ezen van a hangsúly. Hát itt most szeretném ezt így kihangsúlyozni, hogy itt kifejezetten arról beszélünk, amikor megjön az Úr. Arra az időre hogyan lehet felkészülni. Látom, megint jelentkeztek, úgyhogy ha szeretnétek mondani, nem tudom, ki jelentkezett, Zsófi vagy Lajos, akkor mondjátok. Zsófi.
Ja, csak azt akartam mondani, hogy szerintem itt az is pont, hogy azt mondjuk, hogy én itt az egyszerű fordításból olvasom, miből látszik, szolga hűséges és okos, Abból, hogy mikor az ura megérkezik, a szolga éppen azt a munkát végzi, amit az ura rábízott. Tehát, hogy én számomra nem azt mondja a példázat, hogy fogalmazzam, hogy hú, aki nem, ja, hogy a, például Lator példán, amit mondtál, hogy hát, hogy ő nem sokat tett azért, de hogy nem azt jelenti számomra legalábbis a példázat, hogy minden áron az Isten országáért kell, hogy kőként tegyünk, mint ahogy a lábra is mutatja, hogy tolni fel a nagykövet, hanem hogy azt a munkát végezni, amit az Úr ránk bíz, így személyen. Hogy
nagyon jó.
Lehet, hogy egy nagyon pici is egy évig tart, és utána mit tudom, meghal az ember, vagy öt percig, vagy nem tudom. Lehet, hogy valakire hatalmas munkát bíz, de tehát én számomra az a lényeg, például, hogy az Úr ránk bíz, személy szerint bármi is az, hogy azt végezzük. Egyrészt az, hogy ne mást, ne azt, amit mi gondolunk, és hogy végezzük el. Ne.
Így van. Nagyon jó, amit mond a Zsófi. Nagyon jó, és köszönöm szépen, tehát, hogy csak megerősítetted gyakorlatilag azt, amit mondtam, hogy tehát, hogy itt nem a munka mennyiségéről van szó, hanem arról, hogy azt, amit az Úr rád bíz, azt csinálod. És ez nem időfüggvényi, és majd a következő példázatokból derül ki, hogy igazából miről is van itt szó. Hogyan lehet hűnek lenni? Hogyan lehet azt a munkát végezni, amit az Úr ránk bízott? És szeretnék is rátérni a következő példázatra. Mondom, hogy most nem fogok mindegyikbe ilyen részletesen belemenni. Ugyanis a 10 szűz példázatáról, ne, hát arról nagyon-nagyon sokat lehet beszélni. És ezt most nem fogom megtenni, hogy ilyen nagyon sokat beszéljek róla. A 10 szűz példázata az egy korabeli, közel-keleti mennyegzőnek a példázatait. Nagyon-nagyon el lehet menni, meg el lehet veszni a részletekben, hogy akkor azonosítjuk, hogy ki a 10 szűz, meg kik a mi az olaj, meg mik az árusok. Én azt gondolom, hogy nem kell ezt, nem, én most biztos, hogy nem fogok ebbe belemenni, jó, most nem mondom, hogy más nem mehet bele, de szeretném, hogyha a tanulságot megértenénk. Először is az első verset szeretném felolvasni, mert ez egy kulcs gondolat. Azt mondja Jézus, hogy akkor hasonló lesz a mennyek országa ahhoz a 10 szűzhöz. Tehát először is erre a szóra szeretném felvinni a figyelmet, ez az akkor. Ez az akkor, ez ugyanaz az akkor, mint ami az előző fejezetben van, az, amikor az utolsó napokról, vagy az utolsó időkről kérdezték Jézust. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy ezt lássuk, hogy ez az akkor, amiről itt a 10 szűznél beszél, illetve a többi példázatban is, az utolsó időkre vonatkozik. Másrészt a példázat kikről szól, azt mondja, hogy a mennyek országáról szól. Hát a mennyek országa az ugyanaz, mint az Isten ország, ez váltó fogalomként használja a Biblia. János 3:5-ben Jézus megmondta, hogy ha valaki nem születik víztől és szellemtől, nem mehet be az Isten országába. Hát a mennyek országa, vagy az Isten országa az azokat az embereket jelenti, akik újjá vannak születve víztől és szellemtől. Ahogy Jézus mondja, Isten országa bennetek van. Lukács 17:21. Tehát ez a mennyek országa, amiről itt Jézus beszél, ezek olyan emberek, akik újjá vannak születve. Na, innentől kezdve még drámaibb a történet, és ezért mondtam azt az előző példázat végén, hogy itt azzal fejeződik be, hogy ketté vágatja a képmutatók sorsára juttatja. Tehát, hogy itt mind az összes példázat, az okos és gonosz szolga, a 10 szűz, a talentumok példázata, és végezetül pedig az utolsó ítéletről szóló példázat, a juhok és kecskék példázata, két csoportot mutat be, az összes példázat. Az egyik csoport jól várja az urát, vagy jó elismerésben részesül, a másik csoport pedig elmarasztalásban részesül, elpusztításban részesül, kivetésben részesül. És tehát mind a négy példázat ugyanarról a szituációról, ugyanarról az időről, ugyanarról a két csoportról, ugyanarról a megméretésről szól, ugyanarról az eljövetelről szól. És ezért nagyon fontos, hogy ezt világosan lássuk, hogy ez az Isten országa, ezek az újjászületett keresztények, ezek vannak itt ebben a példázatban, de nem az örök időkben, vagy nem a 2000 évre szólnak ezek a példázatok, hanem akkor. Jó, tehát ez fontos látni, hogy akkor olyan lesz a mennyek országa. Tehát ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, nehogy valaki halálra rémüljön attól, hogy ő most akkor hogyan élt, vagy lehet, hogy voltak rokonai, akik nem ezt élték, és akkor ők most már innentől fogva nekik végük van, mert ők nem így éltek. Nem erről van szó, hanem akkor, amikor visszajön a vőlegény, akkor, amikor visszajön az Úr. Jó, tehát, hogy mindegyik történetben a számon kérésnél megjön az Úr, és a példázatok erről szólnak, hogy erre az időre hogyan lehet felkészülni. Na, most akkor, hogyha megértettük ezt, hogy itt egyrészt a példázatok arról szólnak, hogy újjászületett keresztényekről, akik víztől és szellemtől újjászülettek, másrészt pedig arra az időre vonatkoznak, amikor Jézus vissza fog jönni. Na, hogyan lehet erre felkészülnünk? Hogyan lehet hű és bölcs szolgának lenni? Na most ez a példázat, ahogy mondtam is, ez egy korabeli mennyegzőnek a példázata. Most csak nagyon röviden elmondom, hogy ilyenkor mi történt. Ilyenkor az történt, hogy a vőlegény eljegyezte a mennyasszonyt, és az eljegyzés után körülbelül egy évig eljegyzett állapotban voltak, és a vőlegény előkészítette a leendő lakásukat. Vagy a saját házánál, vagy pedig az ő atyának házánál. Közben a mennyasszony is felkészült, elkészítette az együtt éléshez, vagy a házas élethez szükséges, már bocsánat, tehát úgy értem, hogy a házassági együtt létezéshez szükséges dolgokat, a kelengyét, meg a mindenféle egyéb dolgokat, ugye ezt nekik meg kellett varniuk, mert nem volt second hand, meg turkáló, meg egyebek, tehát hogy ezzel komoly munka volt nekik, hogy előkészüljenek egy közös életre, a gyerekek nevelésére, stb. És körülbelül egy év eltelt így, és amikor letelt ez a jegyességi időszak, akkor kihirdették a mennyegzőnek az időpontját. És itt jön be ez a példázat, tehát ez a példázat, ez ott kezdődik, amikor már megvan a mennyegzőnek az időpontja, és a mennyegzőnek az időpontja ilyenkor az történt, hogy megkérdették, hogy akkor melyik napon fogják megtartani a mennyegzőt, és az volt a szokás, hogy a vőlegény éjszaka érkezett meg a mennyasszonynak a házához. Ez egy szokás volt, ezt a zsidók jól ismerték, ezért mondta Jézus ezt a példázatot, mert pontosan tudták ezt a sztorit. Tehát ez olyan, mintha azt mondanám, hogy nem tudom, a szalagavatóról kezdenék beszélni, és akkor mindenki tudja, hogy hogy működik egy szalagavató. Mert mindenkinek volt ilyen, aki már felnőtt nyilván, vagy mondjuk egy mai esküvőről. Mindenki tudja, hogy hogy működik egy mai esküvő, körülbelül milyen elemek vannak benne. Ez egy korabeli, közel-keleti mennyegzőnek a képe volt. Na most akkor a vőlegény valamikor meg fog érkezni a mennyasszony házához az ő férfi barátaival, meg a legjobb barátjával, és közben a mennyasszonynál várnak. Várnak a vőlegényre. Tehát a mennyasszony az ő nőtársaival együtt várja a vőlegényt, és ezek a nőtársai, ezek szűzlányok. Ugye ez volt a szokás, ma is vannak ilyen, úgymond ilyen koszorús lányok, ez kicsit hasonló lehet. Tehát, hogy ezek a szűzek, ez a 10 szűz, ez nem a mennyasszony, semmi közük a mennyasszonyhoz ilyen értelemben, őket nem fogja feleségül venni a vőlegény, ők azok a lányok, akiknek van egy nagyon konkrét feladatuk. És itt jön be a feladat, nekik az a dolguk, hogy amikor megjön a vőlegény, akkor őnekik világítaniuk kell. A vőlegény megérkezik a mennyasszonynak a házához, ott üdvözlik, lehet, hogy megkínálják valamivel, van egy kis ünnepség, ez most vagy van, vagy nincs. És utána a vőlegény visszamegy a mennyasszonnyal együtt a saját házához, vagy pontosabban az atyának házához, és ott ünneplik meg a mennyegzőt. Tehát a mennyegző az nem ott van, amikor megérkezik a vőlegény a mennyasszony házához, ahol a 10 szűz várakozik. A mennyegző el kell menni a vőlegénnyel és a mennyasszonnyal együtt az atya házához. És a 10 szűznek a dolga az az, hogy amikor megérkezik a vőlegény a mennyasszony házához, akkor elkezdenek világítani, és amikor elindulnak az atya háza felé, akkor ők a lámpásaikkal végig világítják ezt az utat. És hogyha végig világítják az utat, amik ez az egész esküvői menet eljut az atya házához, akkor bemehetnek ők is a mennyegzőre, mert egyébként ők nem rokonok, ők nem meghívottak, őnekik az a dolguk, hogy világítsanak. Úgyhogy van olyan az egész példázat, egy ilyen esküvőnek, egy ilyen mennyegzőnek a képét hozza fel, és van benne egy-két csavar ebben a klasszikus történetben. Az egyik ilyen csavar az az, hogy elalszanak a szüzek. A másik csavar az, hogy nincs olajuk, az a felének nincs elég olaja. És a harmadik csavar pedig az, hogy úgymond az okos szüzek elküldik őket az árusokhoz, hogy vegyenek olajat. De már nem tudnak. Az összes többi dolog az egy klasszikus közel-keleti mennyegzőnek, mennyegzői szertartásnak, vagy nem is nem szertartás, nem ez mennyegzői szertartás, hanem ez az egész velejáró szokásnak a képe. És ezért mondom, hogy ezt nem kell túldimenzionálni szerintem, hogy akkor most akkor kik a szüzek. A szüzek azok a mennyek ország, hát az újjászületett keresztényeket jelképezi egyértelműen a vőlegény Jézus Krisztus, de nem ők fognak férjhez menni, jó? Hát, hogy ilyet nem kell belekeverni, nem ők a mennyasszony. Hanem a példázatnak a tanulsága, hogyha megnézzük, az egyik tanulsága az az, hogy a balgák nem vittek magukkal olajat, az okosok pedig edényeikben vittek olajat. Nyilván itt olajlámpásról lehet szó, mert hogy olajat nem fáklyához vittek, hanem lámpásokhoz. Mindegy, lényeg az, hogy a balga szüzek is vittek magukkal valamennyi olajat, hiszen a lámpásaik égtek. Ugyanis kialudtak a lámpásaik végül. Tehát valamilyen szinten ők is várták a vőlegényt, csak nem készültek fel arra, hogy itt a várakozás az tovább fog tartani, el fog húzódni. Valamire mégsem voltak felkészülve arra, hogy azt a feladatot elvégezzék, hogy amikor világítani kell majd a vőlegénynek, akkor tudjanak világítani. És egyébként, hogyha most egy kicsit vissza akarnék kanyarodni, hogy akkor itt időben hol vagyunk, amikor megérkezik a vőlegény, a mennyasszony házához, mikor megérkezik a vőlegény a mennyasszony házához, az nem Jézus Krisztus második eljövetele. Ugyanis akkor még van dolguk a 10 szűznek. A 10 szűznek a dolga akkor ér véget, amikor megérkeznek a mennyegzőhöz. Amikor megérkeznek az atya házához, akkor fejeződik be a 10 szűznek a dolga. Tehát a vőlegény megérkezett, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőbe. Tehát ez a bementek, ez most úgy tűnik, mintha a vőlegény érkezett volna a mennyegzőre, de a valóság az, hogy a vőlegénnyel együtt elmentek az úton a mennyegzőhöz, és bezárták az ajtót. Tehát, mert ugye a 10 szűz az várt valahol, nem kint vártak, ugye innen, itt kell megérteni, hogy a 10 szűz nem az utcán várt hajléktalanul, hanem ők a mennyasszonynak a házánál voltak, ott voltak vele együtt, és ott várták a vőlegényt, hogy amikor megjön a vőlegény, akkor vele együtt mennek el a mennyegzőre. És egészen addig az ő dolguk, az ő feladatuk, hogy itt, hogyha visszakanyarodunk az előző történethez, ott is volt egy feladata a szolgának, a rabszolgának. Ennek a 10 szűznek is van egy feladata, és a feladata az az, hogy világítson onnantól kezdve, hogy megjön a vőlegény a mennyasszony házához, addig, amíg bemennek vele az atya házához, addig világítsanak. Hát most akkor megkérdezlek benneteket, hogy szerintetek mi lehet ez a világítás? Mert ugye ez az, amit a balgaszüzek nem tudtak megcsinálni. Látom, Zsófi, jelentkezel, mondjad.
Bocsánat, nem akarok mindig én beleszólni.
Nem baj, mondjad csak.
Hogyha más is jelentkezik, akkor nem elvenni lehetőséget. Tehát szerintem hasonló nagyon az előzőhöz, hogy ugye nekik az a dolguk, hogy világítanak, tehát magyarul, hogy nem végezték azt a munkáját. Most a magamra vonatkoztatom, amit az Úr nekem adott, az a munka, és az nem végeztem. Mert hogyha egy kicsit konkrétabban is gondolkodom, nekem az jutról eszembe, hogy mi vagy a világ világos.
Nagyon jó, szuper. Így van. Nagyon jó, köszönöm szépen. Én is pont erre az igére gondoltam, és szeretném meg is mutatni nektek. Jézus azt mondta a tanítványinak, hogy ti vagytok a világ világossága, ugye Máté 5.14-ben, és azt mondja, hogy úgy tündököljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó tetteiteket, és dicsőítsék a ti mennyi atyátokat. Tehát, hogy ezek a jó tettek, ezek nem az embernek a jó tettei, hanem a mennyi atyának a jó tettei rajtunk keresztül. Na most, hogyha ez nem végig kellett világítaniuk, mert hogy nem folyamatosan kellett világolniuk, hanem akkor kellett világítaniuk, amikor ott van a vőlegény, hogy elvigye a mennyasszonyt. Most nem akarom nagyon elhúzni, úgyhogy szeretnék így visszakanyarodni ehhez a Máté 24-hez. Jézus azt mondta, hogy mielőtt eljön a vég, előtte Isten országának ezt az evangéliumát hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek. Tehát nekem az a meggyőződésem, hogy ez a világítás, ez ezt jelenti. Az Isten országának evangéliumát hirdetik az egész világon, bizonyságul minden népnek. Tehát amikor az emberek látják, hogy igen, ez az atyának a cselekedetei, na akkor jön el a vég, akkor már egyértelműen lehet majd látni, hogy ez itt a vég. Na most akkor az a helyzet, hogy 5 szűz fogja tudni ezt csinálni, 5 pedig nem. Tehát akik készen voltak, azok tudják ezt csinálni, akik pedig nem voltak készen, azok nem. És a különbség ott van közöttük, hogy az egyiknek volt olaja, vittek magukkal olajat erre az alkalomra, vagy erre a világításra, a többi pedig nem. Tehát akkor itt azt gondolom, hogy felmerül az a kérdés, hogy hát akkor hogyan lehet ezt a plusz olajat, hogyan lehet rendelkezni ezzel az olajjal akkor, amikor világítani kell? Tehát, hogyha nem tesszük fel ezt a kérdést, akkor nem értettük meg a példázat tanulságát. Jézus azt mondta, hogy a tanulság az, egyrészt ugye később a többi szűz is megjött, és így szóltak, Uram, nyiss ajtót nekünk. Tehát később már túl késő volt. Bizony mondom, nem ismerlek titeket. Tehát van valami, amit nem lehet elhalogatni. Van valami, amit akkor már túl késő lesz megtenni, amikor világítani kell, és most kell megtenni, és ez a plusz olaj, és most nem szeretném, hogy elkezdjünk azon gondolkodni, hogy a bibliai példázatok meg történetek alapján hogyan lehet azonosítani az olajat, csak úgy nagyon röviden azt gondolom, hogy nem a Szent Szellemet jelenti, ugyanis eleve a példázat úgy kezdődik, hogy ez mennyek országa lesz hasonló, és a mennyek országában olyan emberek vannak, akik víztől is Szent Szellemtől újjá vannak születve. Tehát ezek az emberek mind megkapták a Szent Szellemet. Nem az a kérdés, hogy valaki megkapta a Szent Szellemet, hanem az a kérdés, hogy hogyan lehet vigyázni. Hogyan lehet ezzel a plusz olajjal rendelkezni. Hogyan lehet előkészülni erre az eseményre. És erre a kérdésre a választ nem a 10 szűz példázata, hanem a következő példázat adja meg, ugyanis így folytatódik a Jézusnak a példázata, mert úgy van ez. Tehát, hogyha meg akarod érteni a 10 szűz példázatából azt, hogy akkor mi az egésznek a tanulsága, hogyan lehet rendelkezni azzal a plusz olajjal, és ne legyek lekésve, hogy tudjak világítani akkor, amikor eljön az idő, na arra válaszol a talentumoknak a példázata. Ami így kezdődik, mert úgy van ez. Tehát az ez, az ugyanarról szól, ugyanarról az időről, ugyanarról a mennyek országáról, akik már rendelkeznek a Szent Szellemmel, kaptak egy megbízatást, és mondom, ez a példázat, ez nagyon hasonlít az előző példázathoz itt Máté 24-ben, ahol ezek a rabszolgák, ezek nagy megbízatást kaptak. Nagy vagyon felett rendelkeztek, és azzal kellett gazdálkodniuk. Tudom, itt a talentumok példázatánál itt mi is használjuk a mai magyar nyelven ezt a szót, hogy talentum. Általában a talentum alatt azt szoktuk érteni, hogyha van valakinek valamilyen képessége, valamiben ügyes, valamilyen tehetsége van, akkor ezt szoktuk talentumnak érteni, de most szeretnék először is visszatérni magához az eredeti példázathoz. Egy talentum arany, az általában ez valamilyen nemes filmnek a mértékegysége volt, vagy arany, vagy ezüst. Egy talentum arany az olyan 15-20 évnyi munkabér volt. És nyilván most országonként ez változhat, de most, hogyha azzal a mércével mérünk, amivel ők mértek, akkor ez körülbelül egy talentum az mai pénzre átszámítva az olyan 110 millió forint körül lehet. Tehát amikor azt olvassuk, hogy akkor az egyik szolga 5 talentumot kapott, a másik 2-t, a harmadik pedig 1-et kapott, akkor ha ezt most lefordítom mai magyar nyelvre, ez azt jelenti, hogy az egyik kapott 550 millió forintot, a másik kapott 220 millió forintot, a harmadik pedig 110 millió forintot. Kezdjél vele valamit. Hát nyilván, hogyha most itt az ember így egy talentumra gondolt, lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy hát egy talentum, hát mennyi lehet az? Hát hogyha mondjuk ad nekem valaki 5 millió forintot, vagy 2 millió forintot, vagy 1 millió forintot, és utána azt mondja, hogy na figyelj, akkor ezzel kezdjél vállalkozást. Hát aki 1 millió forintot kapott, az jogosan gondolhatja azt, hogy hát ez elég igazságtalan, mert még a vállalkozás elindításához szükséges jogászdíjakat sem tudom kifizetni belőle. Tehát az nevetségesen kevés az 1 millió forint egy vállalkozás indításához. Már 5 millióval, hát úgy neccesen talán el lehet indulni. De itt nem erről van szó. Tehát nagyságrendileg az 550 meg a 220 meg a 110 millió forint között nincs akkora nagy különbség, hogy most akkor egy vállalkozást el lehessen belőle indítani. És ugye a példázatnak a tanulsága az az, ugye az 5 talentumos az vállalkozásba kezdett, és 100%-os profitot termelt, tehát 5 talentummal gyarapodott. Aki 2-t kapott, ő is vállalkozásba kezdett, és ő is 100%-os profitot termelt, tehát másik 2-t szerzett hozzá. Aki pedig 1-et kapott, tehát ő csak 110 millió forintot kapott, hát 110 millió forinttal ugyan mit lehet kezdeni? Hát nehogy elveszítsem, nehogy kárba vesszen, hát legalább akkor megmaradjon a névleges értéke, ugye inflációt meg egyebeket nem számoljuk bele, de legalább a pénznek a névértéke megmaradjon. Mit kezdesz egy bőrönnyi pénzzel? Hát elásod, nem igaz? Csak azért mondom ezt, mert úgy szerintem nagyon sokszor nem helyezzük perspektívába ezt a példázatot. Mind a három szolga egy rakás pénzt kapott. Akkora mennyiségű pénzt kapott, amikor hát az átlag emberek soha életükben nem látnak. És ezzel rendelkezhettek. És most itt ugye az arányok azok felborulnak, mert itt az eddigi példázatokban egy az egyhez volt, egy hűszolga, egy gonosz szolga, 5 okos szűz, 5 balga szűz, most itt 2 jó talentumos, 1 gonosz talentumos szolga, tehát nem az arányokról szólnak a példázatok, hanem viszonyulásokról. És amit viszont szeretnék kihangsúlyozni, az az, hogy Jézus azt mutatja ezzel, hogy a feladattal együtt óriási kiváltság is jár, és mindenki óriási mértékű ajándékot kapott. Tehát amikor azt mondja, hogy mert úgy van ez, tehát a mennyek országáról beszélünk, akkor mindenki, amikor ez az útra készülő ember, ugye ez Jézus, ő elment, ugye elment a mennyekbe, akkor rábízta az ő javait, rábízta a vagyonát a szolgáira. Az egész vagyonát rájuk bízta, és ez nem volt kevés. Efézus levél első fejezet 3. versében azt mondja, áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben, a Krisztusban. Tehát ez nem kevés dolog, amivel Isten megáldott bennünket. Akkor, amikor Jézus ő elment erről a földről, akkor az egész vagyonát, az egész mennyei királyságot rábízta a tanítványaira. És nem lesz új megbízatás. Azt mondja, hogy ezzel gazdálkodjatok, ezzel kereskedjetek. Ugye ezért fontos, hogy együtt lássuk ezt a tíz szűz, meg a több példázatával, meg a többivel, mert a 10 szűznél is később már nem tudtak bevásárolni. Nem tudtak már később többet gyűjteni hozzá, azzal kellett gazdálkodniuk, ami volt. Amit hoztak magukkal. És a talentumok példázatánál nem lehet azt mondani, hogy akkor aki egy talentumot kapott, az úgymond igazságtalanul keveset kapott. Csak ő érezte úgy azt, hogy azzal nem tud mit kezdeni. És nem azért, mert az kevés volt, hanem ő látta kevésnek, ő látta igazságtalannak az urat, és egy nagyon-nagyon fontos tanúság abból, ebből a példázatból az az, hogy azok a javak, amiket megkaptunk az Isten országával, amikor megkapja valaki a Szent Szellemet, akkor mérhetetlen kincseknek a birtokába kerül, és az, hogy te hogyan viszonyulsz ehhez a kincshez, ehhez a megbízatáshoz, hogy ezzel mit kezdesz, na attól függ az, hogy készen leszel-e, amikor Jézus eljön. Tehát ezek az emberek mind vállalkozásba kezdtek, pontosabban csak az 5 meg a 2 talentumos vállalkozásba kezdett, és gyarapodott is. Tehát aki elkezd vállalkozni az Isten országának javaival, amit Isten országában kaptál, az te befekteted, gyakorlod, lehetetlen, hogy ne képződjék profit. Azt mondja Jézus ebben a példázatban, hogy még aki egy talentumot kapott, és nem csinált vele semmit, csak visszahozta úgy, ahogy volt. Azt mondja neki az ura, hogy el kellett volna tehát helyezned a pénzemet a pénzváltóknál. Hát a mai világban mi a pénzváltó? Hát a bank, nem? Rakd be a bankba legalább egy fix kamatozású betétre, ami mai világban 2-3% éppen az inflációt legfeljebb tudja követni. Hát az nem egy nagy nyereség, hogy most 100%-os kamat vagy nyereséget összehasonlítjuk most egy 2-3% infláció követéssel, hát az nem sok minden, de azt mondja neki, hogy legalább egy kis kamatot kaptam volna belőle, még az is jobb lett volna, mint a semmi. Most nyilván nem azt mondom, hogy akkor ez elég, nem erről szól a példázat, de azt mondja ezzel a példázattal Jézus, hogy valamit mindenki tud csinálni. Tehát olyan nincsen, hogy benne vagy Isten országában, megkapod a Szent Szellemet, és nem tudsz vele kezdeni semmit. Legfeljebb semmibe venni tudod. És éppen ezért olyan drámai az eredmény, hogy akkor a haszontalan szolgát kivetik a külső sötétségre. Tehát, hogyha semmit nem tud kezdeni ezzel a mérhetetlen nagy kincsel, akkor elveszik tőle még azt is, és őt kivetik, mert hogy nem élt vele is. Akkor itt felmerül az a kérdés, Mindjárt folytatom, de látom, Tamás jelentkezel, úgyhogy megadom neked a szót.
Az jutott eszembe, hogy lehet, hogy a kamat az megfeleltethető a szellem gyümölcseinek.
Így van, Tamás, köszi, hogy ezt felvetetted, a szellem gyümölcsét, mert pontosan erről akarok beszélni. Tehát az Isten igéje azt mondja, és ez lett volna a következő kérdésem, hogy na de akkor hogyan lehet ezzel gazdálkodni? Mit jelent gazdálkodni az Isten országának a javaival? Tehát mindenki megkapta a Szent Szellemet is, nyilván különböző ajándékaink vannak, különböző szolgálataink vannak, itt is valaki 5 talentumot, valaki 2 talentumot kapott, valaki csak egyet. De hogyha most ezt pénzben beváltom, akkor 550 millió forint, 220 millió forint, 110 millió forint, tehát mindegyik akkora mennyiségű pénz, hogy azzal valamit biztosan lehet kezdeni. És nyilván ezek jelképek, vagy példázatok, de amit biztosan tudhatunk az igéből, az az, hogy az Isten szeretete kitöltetett a szívünkbe a nekünk adott Szent Szellem által. Tehát lehet, hogy nem mindnyájan ugyanolyan mértékben tapasztaljuk ezt a kincset, de az nem kérdés, hogy mindnyájan, akik megkaptuk, akik a mennyek országában vannak, újjá vannak születve víztől és Szent Szellemtől, azoknak ott van a Szent Szellem által az Isten szeretete a szívükben. Azoknak, ahogy Tamás is mondtad, ott van a gyümölcsük a megszentelődésre, és ezt úgy mondja Pál apostol, felsorolja itt a szellem gyümölcseit, Galata 5.22-23-ban a szellem gyümölcse szeretet, öröm, békesség, hosszú tűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség. Tehát ez az összes gyümölcs ott van az embernek az életében a Szent Szellem által. Tehát ezek olyan dolgok, amik kamatozhatnak a te életedben, kamatozhatnak mások felé az Isten országára. Ugye, ha visszagondolunk az előző példázatra, világítani kell. És Jézus megmondta, hogy úgy tündököljék a ti világosságotok, hogy az emberek lássák a ti jó tetteiteket, és dicsőítsék a ti mennyi atyátokat. Tehát amikor ezt az életet éljük, amit kaptunk, akkor ezzel tudjuk kamatoztatni azt a kincset, amit kaptunk. Nem valami pluszra kell várnunk, nem úgy kell tekintenünk, hogy hát, hogy még nincs meg az, ami igazából szükséges ahhoz, hogy Istennek tudjunk szolgálni, még várni kell valamire, hanem amikor ő elment, akkor ő ránk bízta az ő vagyonát, és azzal a vagyonnal tudunk gazdálkodni. És hogyha ezzel jól gazdálkodunk ezzel a vagyonnal, jól gazdálkodunk a Szent Szellemmel, most ez nagyon csúnyán hangzik, mert hogy kell jól a Szent Szellemmel, nem mi gazdálkodunk, hogy kapcsolatban vagyunk vele, de most maradjunk a példán, jól gazdálkodunk a Szent Szellemmel, jól gazdálkodunk azzal a mennyei kincsel, amit kaptunk ezáltal, akkor nem lehet eltévedni. Mi azt mondjuk, hogy hogyha csak a pénzváltókhoz teszed, még a legminimumot megcsinálod vele, akkor is jobb, mint a semmi. Na most akkor a következő kérdés az, hogy akkor hogyan kell ezzel jól gazdálkodni? Mit jelent kamatoztatni? Mit jelent befektetni? Hogyan kell ezt befektetni a gyakorlatban? És erről szól a következő példázat. Ez a juhok és kecskék példázata, ez már konkrétan a számonkérésről szól. Mi az, amit számon fog kérni az Úr? Azt mondja, hogy amikor eljön az ő dicsőségében, beül a trónjába, elválasztja a juhokat és a kecskiket, az embereket elválasztja egymástól. És nagyon érdekes, hogy a kritérium, ami mentén szétválasztja az embereket, az a kritérium az, hogy éheztem, ennem adtatok, szomjaztam, innom adtatok, jövevény voltam, befogadtatok, mezítelen voltam, felruháztatok, beteg voltam, meglátogattatok, fogoly voltam, eljöttetek hozzám. A másik csoportnál szintén ugyanez a kritérium, csak negatív megfogalmazásban. Magyarul gyakoroltátok a szeretetnek, az irgalmasságnak a cselekedeteit, velem szemben. Ami nagyon érdekes ebben a példázatban az az, hogy mind a két csoport azt mondja, hogy mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és stb. Ezek a jók, az igazak, akik csinálták ezeket. A másik csoportnál is ugyanezt tűnik ki, hogy uram, mikor láttuk? És ez itt a példázatnak a legfőbb tanulsága, hogy egyik csoport sem arra koncentrált, hogy akkor hogyan tudnak szolgálni. Tehát ennek a példázatnak nem az a tanulsága, hogy akkor vedd észre a lehetőségeket, amikor szolgálni tudsz. Lehet, hogy első ránézésre ezt szűrné le az ember, hogy hát akkor próbáljak úgy mennyiségileg minél több jó cselekedetet begyűjteni. És akkor úgymond jó pontokat szerezni Istennél. Első ránézésre lehet, hogy valaki így érti ezt a példázatot. De pont az a lényeg, hogy figyeljük meg, hogy úgymond az igazak, akik ezeket mind megtettél, ők nem is tudták, hogy ezt csinálják. Nem arra koncentráltak. Azt mondja, hogy mikor láttuk. Mi ezt észre sem vettük, hogy mi ezt tettük. És ugyanúgy a másik csoport sem vette észre, hogy ő ezt nem tette. Tehát nem azon van a példázatnak a hangsúlya, nem az a tanulság belőle, hogy akkor kezdjél el jó pontokat gyűjteni Istennél, kezdjél el jótékonykodni, meg beteg látogatni, meg ilyen dolgokat csinálni. Nem az a lényeg, hogy észreveszed-e azokat a lehetőségeket, amikor szolgálhatsz, mert egyik csoport sem tudatosan tette, amit tett. És nem is a szolgálat mennyisége a kérdés, hanem figyeljük meg, hogy mi a kérdés, és az egész példázat valójában itt tőlel szétválasztja a juhokat a kecskéktől. Tehát nem azt mondja, hogy az egészséges juhokat választja szét a beteg juhoktól, hanem a juhokat választja szét a kecskéktől. Tehát két teljesen különböző típusú, fajtájú állatról van szó, két teljesen különböző természetű állatról van szó. Tehát, hogy ez nagyon könnyű dolog. Valójában itt Jézus azt mutatja meg, hogy ez az egész kérdés, hogy akkor most hogyan lehetsz készen, hogyan tudod azokat a jó cselekedeteket előhozni akkor, amikor kell, az valójában identitás kérdés. Te minek tartod magad? Te mit kaptál? Te mivel rendelkezel? Te hogyan élsz? Mert egy juh és egy kecske az teljesen más, hogy él. És ami érdekes ebben a példázatban, hogy egyik sem tudatosan teszi ezt. Van ilyen értelemben nem tudatosan teszi, hogy az igazak sem, vagyis a juhok nem arra törekszenek, hogy most ők észrevegyék úgymond a szolgálati lehetőségeket. Az elveszők vagy a gonoszok, ők is nem arra törekszenek, hogy ők most ne vegyék észre a szolgálati lehetőséget. Mert hogy azt mondja, hogy hát, hogy mi szolgáltunk volna neked, mi észrevettük volna, de hogy mondd, nem ez a lényeg. Nem ez a lényeg, hogy most akkor figyeld, hogy hol tudsz szolgálni, hanem az, amiben te élsz, amiben a te identitásod van, azt fogod élni itt és most. Tehát arra a kérdéssel, hogy akkor hogyan tudunk felkészülni, itt kapjuk meg a végleges választ. És két igeverset szeretnék még nektek így zárásként mutatni, és utána szeretném, hogyha összefoglalnánk a legfőbb tanulságot. 1 Mózes 12:2-3-ban ez Ábrahám áldása, ami nekünk is szól. Ezt mondta Isten Ábrahámnak, nagy nemzeti teszlek, és megáldalak, felmagasztalom nevedet, és áldás leszel. Megáldom azokat, akik téged áldanak, és megátkozom azokat, aki téged átkoz. Megáldatik benned a föld minden nemzetsége. Hát Galata levélben Pál apostol világossá teszi azt, hogy ez az Ábrahám áldása, konkrétan ez a szakasz, ez Jézus Krisztusban a pogányoké. vagyis a népeki. Tehát én nem vagyok zsidó, én a pogányok közé tartozom, tehát nem zsidónak születtem, hanem a népek, a többi nép közül való vagyok, de Jézus Krisztusban ez az áldás, ez az enyém. Tehát én Istenben, vagy bocsánat, Krisztusban meg vagyok áldva, fel van magasztalva az én nevem, és áldás vagyok. Egyébként csak szeretnék visszalapozni egy pillanatra Efézus 1:3-hoz. Nem ezt mondja, azt mondja, hogy ő megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben, a Krisztusban. De ténylegesen minden áldás a miénk. Ábrahám áldása a miénk, és ehhez az kapcsolódik, hogy mi áldottak vagyunk, és áldássá leszünk másoknak. Péter apostol mond egy nagyon érdekes dolgot ezzel kapcsolatban. Kicsit túléptem. Mégpedig 1 Péter 3:9-ben azt mondja, ne fizessetek gonosszal a gonoszért, vagy szidalommal a szidalomért, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Tehát Péter apostol azt mondja, hogy azért tudsz te másként viselkedni ebben a világban, mint a többi ember, mert te áldott vagy. Arra vagy elhívva, hogy áldást örököljél. Tehát ez az örökség, ez már a tiéd Jézus Krisztusban, már te már most áldott vagy Krisztus Jézusban, én már most áldott vagyok Krisztus Jézusban, egy mérhetetlen kincset kaptam meg az Úrtól, és ahogyan tekintek erre a kincsre, ahogyan élek ezzel a kincsel, ahogyan viszonyulok az Isten országának javaihoz, amit megkaptam, ami itt van bennem, az meg fogja határozni az életemet. Meg fogja határozni azt, hogy én hogyan élek, hogy hogyan viszonyulok másokhoz, és ez a vége annak a példázat sorozatnak, amit Jézus arra a kérdésre ad válaszként, hogy akkor hogyan lehet felkészülni. Mert ugye ebből indult ki az egész példázat sorozat, hogy legyetek készen. Na akkor hogyan lehetünk készen? Hogyan lehetünk készen? Mi kell ahhoz, hogy készen legyünk akkor, hogy itt végig egy csomó ilyen akkor van, akkor, amikor Jézus visszajön. Hogyan lehet erre felkészülni? Egészen biztos, hogy nem úgy, hogy figyeljük a híreket, meg az időkjeleit, hogy akkor most éppen mit csinál a pápa, meg mit csinál Trump, meg mit csinál a koronavírus, meg mit csinál akárki. Hogyan lehet felkészülni erre? Most bátran mondjátok, jelentkezzetek, aztán majd a végén én is összefoglalom. Mondja Tamás.
A hitünket, hát meg kell tanulnunk azért a keresztény életnek a elemeit, a mozgatórugóit, ezt az életet gyakorlatba átültetni. Például egy ilyen nagy elem a hit. Ez sem olyan egyszerű, hogy most én elméletben elhiszem, hogy Jézus kicsoda, meg ki vagyok. Hát ezekről sokat kell beszélni. Meg kell érteni ezeket, és a gyakorlatba átít. Hogy, mert hát itt másokról is szó van, nem csak a mi sorsunkról, hogy üdvözülünk-e, vagy mi lesz velünk, hanem a környezetünk, a többi ember. Tehát Isten azt szeretné, hogyha minél többen megismernék az ő valóságát, és üdvözülnénk.
Nagyon jó, tehát egy nagyon fontos gondolat, amit mondta, hogy a hitet meg kell tanulnunk, annak a működését, annak a gyakorlását. Látom, nem nagyon jelentkeztek többen, úgyhogy szeretném így zárásként így összefoglalni. Zsófi, jól látom, jelentkezel? Nem látom még, hogy jelentkeznél, de hogyha jelentkezel, mégis jelentkezel, akkor mondjad.
Amit én közösnek látok ezekben a példázatokban, az az, hogy minden, vagy a kettőnél biztos van egy gazda, aki megbízta a szolgát, hogy csináljon valami munkát, meg ad talentumot neki, hogy azzal gazdálkodjon, és mind a kettőnél azt mondja, hogy akkor okos a szolga, megteszi, amivel az Úr megbízza.
Nagyon
tehát, hogy, hogy amivel az Úr megbíz, azt tenni, és hogy tehát, hogy, hogy ez kicsiben is, meg nagyban is. Tehát ez lehet mondjuk csak egy adott szituációban egy indítatása az embernek, hogy abban a szituációban mit tegyen Istentől, és azt megtegye. Tehát mondjuk még, hogy valamit elmondani, vagy bármi, amire az Úr eltértelmez, szerintem nagyban is, hogy azt a keresztény hívott megtanulni, meghallani azt, hogy mire vezet az Úr, és abba az irányba menni. Tehát, hogy tenni azt, amit amire az Úr minket vezet kicsibe, meg nagyba is, de hogy azt, amit az Úr vezet.
Nagyon jó, nagyon jó. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondtad. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos gondolat, akár kicsiben, akár nagyban, de tenni azt, amivel az Úr megbíz, amire az Úr vezet. Bocsánat. Hát, csak azt szeretném így a végén kihangsúlyozni, hogy amiről Jézus beszélt, hogy hogyan lehetünk készen az ő eljövetelére, ahhoz igazából nem kell valami rendkívüli dologra gondolni. Tehát Jézus nem mondta azt, hogy imádkozzatok a késő esőért. Nem mondta azt Jézus, hogy imádkozzatok, hogy a fenevad bélyege még hátráltatva legyen. Nem mondta Jézus azt, hogy tegyetek meg mindent azért, hogy ne tudjanak elnyomó törvényeket hozni a kormányzatokban. Egyetlen ilyen dolgot sem mondott Jézus arra nézve, hogy hogyan tudunk jól felkészülni az ő eljövetelére, hanem arról beszélt, mindegyik példázat arról szól valójában, hogy van egy megbízatás, és hogy ebben a megbízatásban valamit tennünk kell, valamit gyakorolnunk kell, és hogy ugye két hozzáállást mutatott be. Mindegyik példázat két hozzáállást mutatott be, főleg ugye az első három. Az egyik hozzáállás az az, akik komolyan veszik ezt a megbízatást, komolyan veszik azt, amit kaptak, elvégzik ezt a feladatot, és a másik csoport pedig ezt nem veszi komolyan, úgy tekint rá, hogy hát, hogy csak úgy ott vannak, csak úgy sodródnak. Nem teszik bele magukat, nincs ott a szívük. Vagy úgy érzik, hogy ez önmagában kevés. Kevésnek érzik azt, amiük van. És ezért nem tesznek semmit. És nagyon jó, amit mondtál, Zsófi, hogy az, hogy nem tenni semmit, ez nem feltétlenül azt, hogy nem tenni valami nagy dolgot. Nem kell nagy dolgot tenni. Nem az számít, hogy most hogy nem, Isten nem méri azt, hogy most te nem tudom, feltámasztottál-e már mondjuk 10 halottat. Mert ha nem, akkor nem voltál elég jó keresztény, akkor buktad a dolgot. Tehát minimum 10 halott feltámasztás, ez a mérce. Vagy legalább egy csonkának nőjenek ki a kezei. Tehát, hogy valahol itt kezdődik a kereszténység, nem? Tehát, hogy nem erről van szó. Tehát pont ezért mond Jézus a végén olyan dolgot abban a példázatban, hogy még hogyha valaki a legkisebbel is megtette ezt az én testvéreim közül, a szeretetnek a cselekedeteit mondja. Ez a minimum. Akkor ezt velem tette meg. Tehát, hogy olyan dolgokról beszél Jézus, ami nem kell nagy dolgokra gondolni. Olyan dolgok, amik minden ember számára elérhetők. A kapcsolatok. A kapcsolataidban, akik körülötted vannak, azokkal szemben éled-e az Isten országát. És hogyha ott megéled az Isten országát, az Isten országának gyümölcseit, a szeretetet, az örömet, a békességet, a szívességet, jóságot, hűséget, szelídséget, mértékletességet, és lehetne sorolni itt az összes többit, a gyakorlati dolgokat, amiket az apostolok mondanak, hogyha ezeket megéled, gyakorlod, hit által gyakorlod magadat ebben a, ebben a valóságban, hogy igen, én Isten gyermeke vagyok, én áldott vagyok, én áldás vagyok, akkor gyarapodni fogsz. Mint ahogy a talentumok példázatában gyarapodtak, gyarapodni fogsz a hitben, és akkor készen leszel arra, amikor igazán világítani kell, akkor az menni fog. Az nem lesz rendkívüli. Az nem lesz valami bonyolult, akkor azt nem kell külön úgy kiimádkozni, vagy elkérni, vagy akármi. Az a teljesen természetes lesz, amikor véget ér ez a feszült várakozásnak az ideje, és amikor már egészen biztosan látszódni fog, hogy igen, most már nem tudom, nagyon-nagyon hamar lezáródik a történelem. Mert itt van, már a vőlegény megérkezett, hogy elvigye a mennyasszonyát. Zsófi, jelentkezz el, úgyhogy még adok neked szót.
Ez csak most jött ez a gondolat, hogy én azt látom, hogy ebből a négy történetből három az, ami példázat, és én most ide ezt úgy látom, hogy a negyedik az nem egy példázat, mert azt írja, hogy az ember fia eljön, és odaül a trónra, és minden népet odaállítanak, és ő pedig elválasztja őket egymástól. És akkor utána mondja azt, hogy a király a jobb keze felől, hogy gyertek a atyám áldottai, mert ezért is, ezért is, ezért, és örököljétek az országot, a másik keze felől áll, menjetek előlem átkozottak. Tehát nekem úgy tűnik, hogy ez nem egy példázat, ám bár itt van benne egy kis hasonlat, hogy úgy, mint egy pásztor, aki elválasztja a kecskéket a juhoktól, de nekem csak így ez egy ilyen kép, hogy elválasztani a kettő különbözőt egymástól. De én úgy látom, hogy ez az utolsó, ez már nem egy példázat, hanem ez a valóság, ami velünk majd akkor tűnni fog. És a gondolat, ami jött, az az, hogy Jézus első három példázattal valamit tanítani, hogy legyünk kész, és azt is megtanítja, hogyan legyünk készen, mit csináljunk ahhoz, hogy készen legyünk. És nekem úgy tűnik, hogy ez a negyedik, az eredményt mutatja, hogy mi fog velünk történni. És kb. Ahogy mondtad te is, hogy nem is feltétlen leszünk tudatosak, hogy most ezt mi honnan láttuk, vagy mikor láttunk téged szegénynek. Úgy gondolom, hogy az első három példázatban tanítja meg Jézus azt, hogy igaziból nekünk mi a dolgunk, hogy készen, és hogy hogyan legyünk készen. Ugye, ahogy beszélgettünk is róla, hogy végezzük azt a munkát, vagy azt a cselekedetet, vagy bármit, amire az Úr minket elhív. És ha így teszünk, akkor, amikor eljön Jézus, akkor tulajdonképpen a mi életünknek ez lesz a gyümölcse, vagy az eredménye, hogy mi megcselekesszük a legkisebbekkel is, amit az ember nem is venne észre, és hogy nem kerülünk abba a csoportba, akik meg a legkisebbekkel is nem cselekszik meg, mert mondjuk azért így ez ránézésre, ez egy elég lehetetlen küld, hogy Michelin Impossible-nek, hogy mindenkivel, aki a legkisebb, megcselekedjük, és csak egyel is, aki nem a legkisebb, nem cselekedjük meg. Tehát, hogy ez majd, hogy nem, tehát ez nem majd, hogy nem, ez egy ember feletti Michelin Impossible-nek tűnik nekem. De most így jött ez a gondolat, hogy ez nem is példázat, és hogy ez az egésznek, amit hogy a három példázatot megfogadjuk, és ezt komolyan vesszük, akkor tulajdonképpen majd, amikor a Úr visszajön, akkor ez lesz annak az eredménye.
Nagyon jó, Zsófi, köszönöm, hogy ezt elmondtad, tehát, hogy ez egy nagyon fontos gondolat szerintem, hogy a negyedik, azért én példázatnak nevezném ezt is, de hogy ebben a negyedik blogban itt valóban az eredményről beszél Jézus. Tehát, hogy itt nem olyas van, amiről van szó, amire így ráfókuszál az ember, hogy na hát akkor ezt kell csinálni, és akkor nekiállok csinálni, hanem ez már az eredménye annak, amit az első három példázatban hozzáállás szintjén az ember a magáévá tett. És azért szerintem jó, tehát most lehet mondani, hogy példázat, nem példázat. Most egy-egy példázatnak lehet nagyon-nagyon elvont a tartalma, meg nagyon kevésbé jelképes a tartalom. Itt a negyediknél itt tényleg kevesebb a jelkép. Tehát, hogy már magára az ember fiáról beszél, a dicsőség trónszékéből beszél, de hogy azért, hogyha megnézzük mondjuk jelenések könyvét, vagy más olyan igéket, ahol a konkrét történelmet láthatjuk, akkor azért ez a elébe gyűjtetés, meg jobb kéz, meg bal kéz felől, ezt nem biztos, hogy szó szerint kell érteni. Tehát ezért mondom, hogy szerintem ez is példázat, de az biztos, hogy sokkal konkrétabb, és egy picit másabb jellegű, mint az előzőek, és erre jól rávilágítottál, Zsófi, hogy itt már a végeredményről van szó. Olyan, mintha azt mondanám, hogy mondjuk van egy egyetemi kurzus, és akkor tanulunk, csináljuk a feladatokat, és akkor a legvégén a tanár azt mondja, hogy na hát akkor itt lesznek, itt vannak a vizsgakérdések, ezeket fogom kérdezni a vizsgán. És akkor, hogyha meg tudod csinálni a vizsga feladatokat, akkor jó vagy. Úgyhogy kicsit talán ez is ilyesmi, hogy Jézus itt elmondta, hogy na jó, hát akkor mit fogok kérdezni a vizsgán, hogy valami ilyesmire számít, de hogy igazából azok csak mintapéldák, ugye nem szokták kiadni a vizsgakérdéseket a vizsgán, hanem csak úgy mintapéldák, ott valami ilyesmi lesz. Tehát ilyen értelemben példázat szerintem, hogy valami ilyesmire kell számítani, ebben gondolkodjatok, ezen a területen gondolkodjatok, hogy igazából itt az életetek az, ami meghatározó, hogy hogyan éltek a hétköznapi életetekben, ez lesz a döntő. Tehát, hogy nem valami nagy dologra kell várnotok, vagy nem valami isteni csodát kell így kikönyörögni, vagy kikérni, ne ezekben gondolkodjatok, ne is a világnak a dolgaiban, vagy az idők jeleiben gondolkodjatok, hanem abban gondolkodjatok, hogy amit ti megkaptatok az Isten országáról, vagy az Isten országával, na azt éljétek meg. Azt éljétek meg, és hogyha azt megélitek, akkor bizonyságul be is fogjátok mutatni másoknak is. Mert ide fut ki ez a dolog, és akkor ez nem lesz kérdés, akkor ezzel nem kell görcsölni, ez egy természetes eredménye lesz annak, amit az ember napi szinten él. Úgyhogy hát ennyi fért bele. Látom, Zsuf, még jelentkezel, úgyhogy egy utolsó gondolatot, de csak röviden, oké? Okay? Röviden, mert utána lezárnánk.
Azt akarom csak mondani, hogy számomra ez az utolsó ítéletes kép, ez még azt sorolja, hogy tulajdonképpen az, hogy csak egyel is megcselekszük, illetve hogy egyel is nem cselekesszük meg, tehát hogy ez, ahogy az előbb is mondtam, hogy ez belőleg mennyire lehetetlen, tehát nekem ez arra világít rá, hogy tőle, ez Istennek a csodája valójában, ami megvalósul az életünk által. Tehát, hogy ez semmiképpen emberi erő által nem lehet megvalósítani. Tehát, hogy mintha arra akarná Jézus a figyelmünket hívni, hogy ha készen leszünk, és végezzük azt, amire ő elhív egyébként, akkor egy csoda valósul meg az életünkbe. Mert ez egy csoda, hogy csak egyel is, aki a legkisebb, nem cselekedtük meg, és az Isten csodája az életünkbe. Hogy megvalósul valami, ami az Isten működése, vagy kedete, vagy megnyilvánulása a világban.
Nagyon jó, Zsófi, köszönöm szépen. Tehát ez nagyon fontos, hogy itt a mérce, ez ugye nagyon magas, az összes példázatban nagyon magas a mérce, viszont pont a tálentumok példázata az, ami megmutatja azt, hogy ez nem egy ilyen csoda, amire úgymond vár az ember, és akkor majd úgy valamikor majd várom, hogy majd megtörténjen ez a csoda, mert pont ez a gonosz szolga az, aki úgy gondolta, hogy hát, hogy te ott is aratsz, ahol nem vetettél, ott is begyűjtöd a termést, ahol nem plantáltál. Tehát hogy tudom én ezt a magas mércét megütni, mikor az Isten nem tett még ilyen nagy csodát az életemben, én nem kaptam annyit, hogy ezt úgy véghez tudjam vinni, vagy meg tudjam valósítani. Tehát ez pont a gonosz szolgának a mentalitása, mert valóban csodáról van szó, tehát hogyha most a talentumokra végig gondoljuk, azért a legtöbb ember alkalmazottként nem fog ennyi pénzt keresni. Nem fog ekkora pénznek a birtokába jutni, hogy vállalkozást indítson. Ezt úgy megkapja az ember, de ezzel élni kell. Tehát az, valójában a példázatok azt mutatják meg, hogy a csoda előbb van, és azzal kell megtanulnunk élni. A csodában kell járnunk, meg kell tanulnunk élni ezzel a csodával, és egyébként csak egy utolsó igeszakaszt szeretnék megmutatni, mert szerintem Pál apostol ugyanerről beszél Efézus levélben, amikor azt mondja, hogy, ő ezért imádkozik. Efézus 3-ban, hogy adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő szelleme által a belső emberben, hogy Krisztus lakjon hit által a szívetekben, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, hogy képesek legyetek megérteni minden szenttel együtt, mi a szélesség, hosszúság, magasság és mélység, és megismerjétek Krisztus minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy így beteljesedjetek az Isten egész teljességig, és most figyeljünk, mert hogy itt még eddig gondolhatnánk azt, hogy itt valamit kívülről megtapasztaljunk, de utána jön a lényeg. Aki kéréseink és gondolataink mértékén felül is képes mindent bőségesen megtenni, az ő bennünk munkálkodó ereje szerint. Tehát, hogy na ez itt az a kulcs, amiről Pál apostol is beszél, hogy na ez a különbség a két csoport között. Az egyik csoport az csinálja ezt a programot, ebben kamatoztatja az életét, hogy megerősödik a belső emberben, megismeri azt az ajándékot, ami benne van, az a benne munkálkodó erő, ami ott van, azt elkezdi mérni, megérteni, hogy mi ebben a szélesség, hosszúság, magasság, mélység, ezt a szeretetet elkezdi az ember gyakorlatban megtapasztalni. Ebben növekedni, felnövekedni, hogy mindazt, amit én már megkaptam, mivel rendelkezek, azt a gyakorlatban megtapasztalom, abban növekszem, abban élek, és akkor nem lehet félremenni. Ezeknek a példázatoknak a tanulság, úgyhogy aki ezt a programot követi, a Krisztus gyakorlati megtapasztalását az életemben, az fel fog tudni készülni arra, amikor Jézus visszajön. Úgyhogy itt szeretném lezárni ezt a témát, hogy hogyan lehet akkor készen állni Jézus eljövetelére. Bízom benne, hogy választ kaptatok most már erre a kérdésre, és bíztatlak benneteket, hogy olvassátok el újra ezeket a példázatokat. Kérjétek az Urat, hogy gyakorlati módon tanítson benneteket arra, hogy akkor hogyan tudjátok ti azt a kincset, amit ti tőle kaptatok, kamatoztatni a ti életetekben, a ti környezetetekben, hogyan tudjátok befektetni azt a talentumot, ami van, hogyan tudtok a ti nektek rendelkezésre álló olajra úgy tekinteni, hogy nektek van, és van mivel élnetek, fogtok tudni világítani, amikor eljön az Úr, hogyan tudtok hű és bölcs szolgaként rendelkezni azokkal a javakkal, amit az Úrtól kaptatok, hogy ezekről gondolkodjatok, ezekben kérdezitek az Urat, hogy a gyakorlati életetekben ezt hogy tudjátok megvalósítani, és hogy tudunk ebben együtt is, egyen-egyenként és közösen is növekedni. Isten áldja meg az ő ígét a szívetekben. Amen.